Jó estét kívánok az aréna hallgatóinak, Exterde Tibor vagyok a stúdióban, itt van Kovács Zoltán kormányszóvivő. Jó estét, örülök, hogy elfogadta a meghívást.
Jó estét kívánok.
Milyen intézkedéseket hozott vagy tervez a kormány a londoni terrormerénylettel kapcsolatban?
Hát konkrétan a londoni terror cselekménnyel kapcsolatban nem kell új intézkedéseket hozni. Emlékeim szerintem egyébként ott sem emelték a legmagasabb fokozatra a terrorfenyegetettségi szintet. Ugye nálunk most már lassan másfél éve a középső, azaz alulról a második, tehát még két fokozat van, ebben a szintben tartjuk a készültségi állapotunkat. Természetesen együtt dolgozunk most ez esetben a brit hatóságokkal, hogyha szükségük van bármilyen információra, illetve úgy az vetődik fel, hogy van értékelhető vagy érdemi információ Magyarország részéről, akkor ezt meg fogjuk osztani. Nagyon korán van még ahhoz, hogy meg tudjuk mondani, nem is ismerjük pontosan a személyét, ugye, illetve az angol rendőrség, a brit rendőrség ismeri, még nem mondták meg.
Várjuk az információkat. Mondták a rádióban már lehetett.
Akkor lehet. Tehát én még amikor bejöttem, arról tudtam, hogy ismerik, de nem mondják meg nyilvánvaló okokból. Az az igazság, hogy ugye ezek a típusú cselekmények valóban a legnehezebben felderíthető és megakadályozható cselekmények közé tartoznak, de az elmúlt most már másfél-két évben nem egyet láttunk egyébként, amelyben adott esetben volt közép-európai vagy magyar szál.
A magyar kormánynak van valamilyen elképzelése arról, hogy mi ezeknek a cselekményeknek a mintázata? Hol nagyobb a veszélyeztetettség? Mitől függ ez?
Nyilván a szakemberek adnak információt arról, hogy hol valószínűsíthető, de talán az a legdöbbenetesebb ezekben a cselekményekben, hogy ez gyakorlatilag bárhol bekövetkezhet. Tehát rémizgetni nem akarunk, mert semmi értelme nem lenne, de egy ilyen típusú cselekményt bármely európai nagyvárosban el lehet követni. A figyelem felhívása cél, ez egyértelmű, tehát látjuk ennek a mechanizmusát, és egész Európa támadás alatt áll, tehát mi ezt már régóta mondjuk, hogy nem csak egy-egy országról van szó, legyen ez Belgium, azon belül Brüsszel, vagy Párizs, Franciaország, vagy most éppen London. Ez gyakorlatilag az egész európai civilizáció elleni támadás, tehát bárhol lecsaphatnak a terroristák.
Az uniós csúcsra a miniszterelnök valamilyen konkrét javaslattal megy, vagy ez egy ünnepi alkalom?
Hát ugye ezt gyorsan tisztázzuk, hogy ez nem egy igazi, úgymond üzemszerű európai csúcs a hétvégén, hanem egy a római szerződés 60. évfordulójához kapcsolódó tulajdonképpen szimbolikus ülés. Természetesen ezzel kapcsolatban is folyt, illetve még mindig folyik egy előkészítő munka. Azaz szükség van arra, hogy a megfogalmazódó, illetve korábban megfogalmazott vélemények, javaslatok, a bizottság javaslata, a fehér könyv, a tanács javaslata, az egyes országok, például a visegrádi négyek által megfogalmazott célkitűzések, azok összerázódjanak egy olyan dokumentummá, amely majd megmutatja, hogy milyen időzítésben, milyen kivitelezésben gondolja el a bizottság, illetve az Európai Unió különböző szervei azt a munkát, amelynek a végén decemberben ki kell, hogy pottyanjon egy érdemi, egy, ha úgy tetszik, a rendes munkafolyamatban érlelődő javaslat. De hát meglátjuk, hogy szombaton mire jutunk. Most egyelőre még vannak részben viták, részben pedig például Görögország magatartása kapcsán bizonytalanságok.
Mennyire komolyan rágja át magát a kormány ezen a fehér könyvi forgatókönyveken? Ebből a szakértők azt mondják, hogy evidenciákat tartalmaz, viszont megoldási javaslatokat azokat nem.
Nézzük, mi régóta mondjuk, kezdem bocsánat a kérdésével, tehát a szakértőink természetesen tüzetesen elejétől a végéig átrágják az ilyen típusú dokumentumokat, amiben azért nagyon komoly több rétegben folyó munka zajlik, akár egyébként az állandó képviselet folyamatos jelenlétével, illetve az általuk képviselt magyar állásponton keresztül, a bizottság, illetve a különböző szakmai testületek rétegeiben, vagy éppen azokon a szakmai, vagy a csúcs találkozókat megelőző találkozókon, ahol a magyar álláspontot el lehet mondani, érvényesíteni lehet, vagy a V4 álláspontot, általában ez történik, ugye egyesített, illetve közös álláspontot képviselünk. Az egyik legnagyobb nehézséget valóban például az okozza, hogy egy olyan nyelvezetben születnek meg ezek a nyilatkozatok, amelyekre könnyű azt mondani, hogy ezek általánosságokat tartalmaznak, és nincs olyan semmi konkrétum. Én azt gondolom, hogy ennél azért kicsit konkrétabb és egyértelműbb a helyzet, mert ennek a nyelvnek is megvan a maga logikája. Láttuk, hogy a bizottság gyakorlatilag 5 javaslatot tett le, különböző szenáriókat, amelyekből azért más-más végeredmény, illetve más-más jövőkép rajzolódik ki. De azt is tudjuk, hogy a bizottság által letett javaslat csak egy a sok közül, ahogy itt említettem, ugye a tanács is foglalkozni fog ezzel a dologgal, a visegrádi négyeknek is volt víziója, láttunk olyan nyugat-európai négyes találkozót, ahol ugye az eredeti alapító tagállamok tettek javaslatokat, tehát egy több rétű munkáról van szó. A legnehezebb ilyenkor mindig annak az elérése és megvalósítása, hogy a 28-ak, illetve most már 27-ek egy közös álláspontot tudjanak elfogadni, úgy, hogy az egyébként ehhez kapcsolódó tárgyalásokon, beszélgetéseken kiderüljön, hogy az egyes általánosnak tűnő célkitűzésekben milyen konkrétumok vannak, illetve még nincsenek benne, ezek legalább olyan fontosak, tehát mi az, ami elfogadható és vágyott egy-egy tagállamok által, és hol lehet a kompromisszumot megteremteni.
Van a visegrádi négyeknek egy közös, megbonthatatlan víziója a forgatókönyvvel kapcsolatban, amit már világosan egy rövid mondatban ki lehet fejteni?
Hát én úgy értékelem, hogy igen, a legutolsó visegrádi találkozó deklarációja az egyértelműen kijelöli azt a célt, illetve azt az utat, amelyen mi haladni szeretnénk. Ebben mi egyértelművé tettük, hogy meg kell állítani a lopakodó hatáskör elvételt. Egyik ilyen, ha picit szakmázni akarunk, akkor az egyik ilyen nagy problémája például a lisszaboni szerződésnek, illetve ennek az értelmezésének, hogy úgy tűnik, hogy teret adott annak, hogy lépésről lépésre, részben észrevétlenül hatásköröket vonnak el a tagállamoktól. Holott mi azt gondoljuk egyébként, hogy a lisszaboni szerződés is egyértelmű, illetve az azóta létező európai jog is egyértelműen megjelöli a határait a tagállami szuverenitásnak, illetve az intézményes európai kompetenciáknak. Mi ebből nem szeretnénk többet feladni. És az a vízió, amely gyakorlatilag úgy fogalmazható meg, hogy az erős tagállamokon keresztül lehet erősíteni az Európai Uniót, én azt gondolom a visegrádi álláspontnak tekinthető. Hogy milyen út vezet ide, erre aztán most már tényleg számos elképzelés van. Mi egyet tudunk, hogy az úgynevezett kétsebességes Európa gondolatát is, nem is, hogy a gyakorlatát, azt mindenképpen elutasítjuk, mert az azt jelenteni, hogy vannak elsőrangú, meg másodrangú, vagy feljebb való és alább való tagállamok, ami teljesen idegen az európai eszmeiségtől.
A kétsebességes Európa eszméjét azt a kormány hogy értékeli, az mit jelent? Mert ezt minden nap használjuk, de nem tudjuk, hogy mit jelent.
Talán azt, amit az előbb mondtam. Tehát az azt feltételezné, hogy az Európai Unión belül vannak felsőbbrendű, vagy elsődleges és másodlagos tagállamok.
De ennek... felsőbbrendűek, elsődlegesek azok, hogy jobban együttműködnek, több szuverenitást adnak.
Ez ködös. Én azt gondolom, hogy részben rajtam túlmutat, mert egy kormányszóvívőnek nem feladat, hogy szakmázon, de itt az első ilyen problémát azt jelenti, hogy mi is az a mag Európa. Tehát sok szó volt arról, hogy esetleg a mag Európához tartozó államok egy mélyebb, gyorsabb, határozottabb, teljes integrációt hajtsanak végre, de ma az látszik, hogy ennek a feltétele sem adottak, mert azt is nehéz definiálni, hogy pontosan mi is az a mag Európa. A törésvonalak ott is látszanak, a feltételek, illetve az adottságok közti különbségek is látszanak, most gondoljunk csak mondjuk egy francia-német viszonyrendszerre, a gazdaságok közötti különbségre. Számos olyan különbség adódik, ami ott is szinte lehetetleníteni az, hogy egyszerre valósuljon meg valami mélyebb integráció. Éppen ezért mi azt gondoljuk, hogy legszerencsésebb az lenne, hogyha az unió egysége ebből a szempontból megmaradna, és az egységes célkitűzés, tehát az, hogy az unió, az uniónak van jövője, de ez nem feltétlenül intézményként, hanem a tagállamok szoros és hatékony együttműködéseként kell tovább tökéletesíteni, az egy hasznosabb és hatékonyabb út, mint abban gondolkodni, és ugye ez ugye egy ilyen kis kulisszatikot már félig fel lehessen lebenteni. Kellett azon is küzdeni, hogy ne csak az intézményekről, hanem az európai emberről és a tagállamokról is szóljon majd az a vita, ami előttünk áll. Tehát sokan képzelik úgy Brüsszelben, hogy ez egy megállíthatatlan folyamat, ami elindult. Sokan képzelik azt, hogy valójában intézményekről szól, hiszen az intézmények azok jobban tudják helyettesíteni a még oly kiszámíthatatlan, vagy adott esetben problematikus személyiségeket, vagy az embereket. Mi meg azt gondoljuk, hogy az uniónak az emberekről kell szólni, és a tagállamokról kell szólni, azoknak a népességéről kell szólni, hogyha valami elvont intézményes rendszerről szól, akkor nagyon nehéz azokat a beszélgetéseket lefolytatni, amelyek egy a megreformálásáról szólnának, másrészt pedig hatékonyabbá, ütőképesebbé tennék az uniót. Ennek számos jele látszik az elmúlt években, hogy hol maradtunk le. És ennek csak egyik eleme egyébként a migrációs válságra adott válasz, illetve annak a jellege, tehát abban látjuk, hogy nem vagyunk hatékonyak. Itt a versenyképesség, a szociális kérdések kezelése, az ellátórendszerek működésének a kérdésétől kezdve rengeteg dolog vetődik fel.
Volt itt az elmúlt néhány hétben, néhány napban egy embereket érintő megállíthatatlan folyamat, a kanyarók megbetegedések a dolog neve. A déli ország részben szorványosan felbukkantak, némely kórházban zárlatot is kellett elrendelni. Szabad mozgás van az Európai Unióban. A kormány tud ezzel a helyzettel valamit kezdeni?
Mert a kormány ebben az esetben is a szorosan együttműködve az európai szervekkel tud hatékonyan működni.
Az európai szervek nem tudják rávenni a romániai embereket, hogy ne higgyék el azokat a nézeteket, hogy nem kell oltani kanyaró ellen.
Igen, de ezt válasszuk el attól, hogy az egyes tagállamok epidemiológiai rendszere mennyire hatékonyan működik, még azt tudjuk mondani, hogy a miénk az 98% körüli oltottsággal, nálunk olyan nagyságrendű és veszélyű járványról, mint ami Romániában elindult, nem kell tartani. Egyébként a tegnapi napon fel is oldották Makói kórházban, illetve ott a környékén azt a zárlatot, ami eddig életben volt. 50 körüli regisztrált, illetve észlelt eset, ebből talán másfél tucat az, amiről bebizonyosodott, hogy valóban a betegségről van szó. Tehát én azt gondolom, hogy a magyar szervek pontosan azért, mert Magyarország jól karban tartja az oltási rendszerét, 69 óta a kanyaró ellenoltás van, jól reagált, jól válaszolt, és hatékonyan tudja kezelni.
Mi is több feladat tartani magunkat a saját
oltási. Én azt gondolom, igen, mint olyan sok más esetben, amikor egyébként az Unióban ilyen típusú problémák vetődnek fel, a legegyszerűbb és leghatékonyabb módszer az az, hogy saját magunk betartjuk a saját szabályainkat, hatékonyan lépünk fel, hogyha fel kell lépni és intézkedéseket kell hozni, és valószínűleg az Uniónak is ez az útja egyébként, arra várni, hogy valami összeurópai megoldás szülessen, ez esetben is teljesen indokolatlan lett volna, hisz nem lesz ilyen, tudjuk nagyon jó, hogy egy európai döntéshozatal az nagyon lassú.
Ugye a bilaterális kapcsolatok korszakát éljük, a románokkal sem lehet valamit egyezkedni, hogy ezt oldják meg egy picit jobban, legalább a szomszédos megyékben?
Én azt feltételezem, nem pontosan tisztában lévén az, hogy pontosan a Románia hogyan alakult ki ez a helyzet, hogy itt nem egy-két éves, hanem inkább évtizedes problémáról van szó. Szó van arról, hogy az elmúlt évtizedekben, akár a csatlakozás előtti időszakban a román egészségügyi rendszer milyen állapotban és helyzetben volt, és szó van arról, hogy sikerült-e ott olyan meggyőző vagy olyan hatékony rendszert kialakítani az oltások tekintetében, amely például Magyarországon van. Nekünk is okoz felfájást az időről időre elharapózó felelőtlenség, amikor arra buzdítanak, hogy ezek már fölöslegesek, hiszen már nem léteznek ezek a betegségek. A kanyarú járvány is arról tanúskodik, hogy sajnos ez nem igaz. A modern civilizációban, amely sok szempontból kell, hogy foglalkozzon a globalizációval, nincs kiirtott betegség, hanem tudatában kell lennünk annak, hogy bármikor lecsaphat, akár egy felújult formában. Most egy teljesen más téma, de mondjuk a madárinfluenza, amelynek szintén a karanténját talán most már fel lehet lassan számolni, amit hatékonyan tudtunk kezelni, egy másik példája ennek egyébként, hogy bármikor váratlanul is feltűnhet ez a betegség.
Még mindig egészségügy, most milyen stádiumban és milyen döntés az a testület előtt van az úgynevezett budapesti nagykórház, szuperkórház ügye?
Hát fogalmazunk pontosan, a kormány döntése megszületett, tehát elvi és gyakorlati döntés van arról a költségvetésbe beépítve, hogy az ehhez szükséges forrásokat rendelkezésre bocsátjuk. A Dél-Budai kórház ugye a 4 súlyponti, illetve szuperkórház közül pontosan arról szól, hogy területi és ellátási szempontból meg kellett határozni azokat a központokat, ahol még egyszer legfontosabb szempont a hatékonyság, tehát az emberek ellátásának a hatékonysága szempontjából a legjobban tudjuk érvényesíteni ezeket a szempontokat, illetve célokat. A Egészséges Budapest az egyébként létező egészségügyi stratégia ennek a keretei teljesen egyértelműen kijelöli, és folyik az előkészítés, tehát a konkrét helyszín javaslat megvan, ennek a infrastruktúrális, illetve egyéb szervezési feltételeit ismerjük, tudjuk. Ez ugye az M1-es, M7-es autópálya bevezető szakasza melletti jól megközelíthető helyszín, és azt gondolom, hogy az engedélyezési eljárás, a tervezési munkák gyakorlatilag ebben az évben elindulnak. A megvalósítás az persze 2020 utánra várható, hiszen egy óriási volumenű beruházásról van szó, több mint 1000 ágy, 29 műtő, tehát mind-mind olyan felszereltség és formában létrehozott, megépített épület, illetve szervezett munka, aminek az egyik legfontosabb feladata, hogy a budapesti egészségügyi rendszerben meglévő adott esetben szervezési problémákat ezen az új helyszínen ki tudjuk köszönni.
A megvalósítás az azt jelenti, hogy 2020-ra lesz kész, vagy akkor indul el?
Nem, akkorra lesz kész. Ez gyakorlatilag én azt gondolom, hogy mondhatjuk, hogy a megvalósítás az elindult, természetesen folyamatosan egyeztetve a fővárossal, illetve azokkal a szakmai szervezetekkel, akiknek ebben szava van.
Mennyire tűnik gyorsnak a folyamat, mert a beruházások időnként meg tudnak lassulni Magyarországon is?
Talán közelítsünk abból a perspektívából, hogy azon nagy beruházások esetében is ügyében, amelyekben a kormány az elmúlt 6 évben döntés hozott és elszánta magát, azt kell, hogy mondjam, hogy meg lehet nézni a teljesítményt, ott mindenhol, amit be kellett fejezni, befejeztük, akár budapesti, mondjuk a 4-es metróról legyen szó, amit el kellett kezdeni, elkezdtük, vagy amit akár roham tempóban kellett megvalósítani, itt mondjuk gondolok mondjuk az úszóvilágbajnokság kapcsolódó létesítményeire, illetve folyamatban lévő beruházásaira, azok pedig időarányosan folyamatosan haladnak.
Úszó világbajnokság, látják már a végleges költségvetését, mert naponta jönnek olyan hírek, hogy nincs csak megint drágult 1-2 milliárddal.
Igen, de ebben mindig érdemes rendet tenni, hiszen tehát ne felejtsünk el egy dolgot, hogy Budapest, illetve Magyarország megnyerte egy 4 évvel későbbi világversenynek a rendezési jogát.
Beleugrottunk.
Nem, abban nem ugrottunk bele, az egy tervezett és jól előkészített, illetve abban azért előben. Ebben nem beleugrottunk, hanem bevállaltuk egy kilépő, illetve kieső jelölt helyére, hogy ugyanazt a dolgot, amit egyébként mondjuk 6 év alatt akartunk volna, vagy 5 év alatt megvalósítani, azt mi tudjuk vállalni, hogy hamarabb valósítjuk meg, vagy legalábbis egy nagy részét meg tudjuk valósítani, és ahhoz képest, hogy mennyire idő állt erre a rendelkezésre, illetve mik voltak a vállalásaink, teljesen jól haladunk, minden időben elkészült, illetve készülőben van. Tegyük gyorsan hozzá, hogy maga az úszoda összegszerűsége nem, hogy nem változott, talán én úgy emlékszem, hogy pár 100 millió forinttal talán még alatta is maradt az eredetileg becsült bekerülési költségnek. Amiről most beszélünk, azok részben a rendezés költségei, amelynek a keretei most már szerintem látszanak, illetve részben olyan kapcsolódó beruházások, a rakpartrendbetétele, árvízvédelmi, útépítési és egyéb munkálatok, amelyeket pedig azért vállaltunk be, mert hatékonyabb és hasznosabb most megcsinálni, mint várni vele akár 2 évet.
Valamilyen egységes szerkezetben lehet valahol látni a vízes VB teljes költségvetését, amiben minden benne van, amit muszáj megcsinálni, hogy legyen ott rakpart, és ne a sárba kelljen kimenni? Hogy ne legyen mindig az a kérdés, hogy most akkor drágult, vagy nem drágult?
Én azt azért nem érzem annyira feszítőnek, természetesen az elszámolás az feszítőnek érzem, hiszen ez a feladata a kormánynak, hogy minden forinttal elszámoljon, mert ez egy politikai porhintés, ami körülötte zajlik.
Kampányban,
az látható, hogy minden olyan vállalásunkat, illetve vállalkozásunkat támadják, amelynek az értelmét, hogyha egy picit elbeszélgetünk róla, senki nem fogja megkérdőjelezni. Tehát az elmúlt években olyan döntések születtek, akár Budapest esetében, akár a vidéki infrastruktúra fejlesztés vagy beruházások esetében, amelyekről, ha elbeszélgetünk róla, senki nem tudja megkérdőjelezni a létjogosultságát.
Stadionokat is ilyennek tartja?
Én a stadionokat is ilyennek tartom, illetve a kormány álláspontja az, hiszen mindegyik stadionunk úgy épült meg, hogy bármely későbbi világrendezvény, illetve vállalásunk esetében egy elemét képezhesse ezeknek a vállalásoknak. Tehát, hogyha egy kicsit még egyszer leülünk beszélgetni, és áttekintjük, hogy mi valósult meg, akkor olyan létesítmények jöttek létre, amelyek a jövőben is szerepet játszhatnak, lett legyen itt most mondjuk akár a futballról, egy futball Európa bajnokság vállalásai, vagy esetén a vizes világbajnokság kapcsán, akár az új úszoda, vagy a kapcsolódó létesítmények esetében. Ezek mind-mind úgy épülnek meg, azzal a vízióval épülnek meg, hogy a haszna ne csak az arra az eseményre, hanem bármely más jövőben eseményben is meglegyen.
Benne van valamilyen módon ebben a számításban, hogy egy például a vizes VB-nek mi a nemzetgazdasági haszna? És az a haszon, miből tevődik össze? Mit számítanak be?
Hát igen, így van egy pici keserűség az emberben, mert ugye például az olimpia kapcsán is el lehetne végezni egy ilyen számvetést. Ugye az olimpiai pályázat kapcsán 2/3 elvégeztük a munkának, illetve a szakemberek elvégezték a munkának. Az a talán 50 000-nél is több megjelenés, amelyben Budapest neve, Magyarország feltűnt és megjelent a nemzetközi sajtóban. Egy olyan, ennek a, még nem is jutottunk odáig, hogy kiszámítsuk egyébként, akár filére nem is lenne egyértelmű, de ha ezt mondjuk reklámban kellett volna megvásárolni, akkor az árérték aránya az ebbe tett energiának és pénznek az bőségesen megtérült.
De hát, ezt úgy veszik, hogy ez pocsékba ment?
Nem, én nem veszem, sem én, sem a kormány nem veszi. Úgy én azt gondolom, hogy az olimpiára, vagy most éppen a vizes VB-re elköltött összegek, azoknak a hasznosulása részben a létrejövő intézmények, vagy létesítmények, illetve infrastruktúrális fejlesztések kapcsán, részben az eseményre, vagy az azt követő utógondozásra irányuló figyelem kapcsán többszörösen visszajönnek.
Meddig kell jól hasznosítani ezeket az intézményeket, például a vizes VB intézményeit?
Hát ez az egész élettartamukat alatt természetesen.
A budapesti közlekedési vállalatnál legutóbbi információk szerint 800 dolgozó tette letétbe a felmondását, mert az önkormányzati bérek nem olyanok, mint az állami vállalatok bérei. A főpolgármester a kormánytól kér segítséget, mint mindig. Meddig jutott eddig Tartós István?
Nekem nincs ismeretem arról, hogy erről konkrétan miniszterelnök úrral beszélgettek-e volna. Gyakorlatilag havi rendszerességgel, sőt ennél gyakrabban van, ha szükség van rá, beszélgetés. Mindenki a saját felelősségi területén kell, hogy az elgondolásait, a stratégiáját, illetve adott esetben a tennivalókat letegye az asztalra. Ugye a kormány a közszolgálatban dolgozók kapcsán most már merem mondani, hogy gyakorlatilag minden területen, most legutoljára az állami vállalatok dolgozóival is sikerült ugye megegyezni, és körvonalazódik a megoldás. Nem csak ígéreteket tett, hanem egy olyan felelősségteljes, illetve tartható ütemezést tett le az asztalra, amit a magyar költségvetés helyzete, illetve teherbíró képessége lehetővé tesz. Pedagógusokkal kezdtük, most az állami vállalatoknál tartunk. Az önkormányzatok esetében azért mindig el kell mondani, hogy természetesen lehet összevetést készíteni az állami szférában dolgozókkal, vagy az állami alkalmazottakkal, de az önkormányzatok esetében is vannak feltételek, amelynek meg kell felelni. Tehát a magyar állam átvállalta, visszavette, mindegy milyen kifejezést használunk, az önkormányzati feladatok egy jelentős részét. Okkal tette ezt, hiszen látható volt, hogy milyen káosz alakult ki abból, hogy úgynevezett fejpénzek vagy kvótarendszer alapján adott-e eleget az állam, vagy nem adott arra, hogy például az oktatás, vagy az egészségügy, vagy a szociális ellátórendszerben minden fillér oda kerüljön egyébként az emberekhez. Értelemszerűen nem minden került oda, illetve sok függött azon, hogy egy-egy önkormányzat teherbíró képessége milyen volt, ebből pedig óvatatlanul adódtak azok az egyenetlenségek, amelyeket tapasztaltunk. Mi most ebben rendet teszünk, az állam saját hatáskörében, illetve saját feladatellátásában ezeket az egyenlőtlenségeket elkezdte ki egyenlíteni, illetve én azt gondolom, hogy jó úton haladunk, hogy ebben egy átlagot tudunk adni, illetve ennek az átlagnak az emelését elkezdtük megvalósítani. Az önkormányzatokra is hárul feladat abban, hogy az ő saját vállalt feladatellátásukban mit tudnak vállalni, mi a mozgástér, illetve ha mozgástér nincs, akkor milyen segítségre van szükségük. Volt szó például a polgármesterek fizetéséről, illetményéről, mi jeleztük, hogy a kis települések esetében indokoltnak tartjuk, hogy legyen ebben változás, de ezt is rendszerszerűen szeretnénk megvalósítani, tehát egy olyan rendszert szeretnénk kialakítani, hogyha alul változnak a feltételek, akkor az egész rendszeren tudjon ezt tovább bűrűzni.
BKV bérek ügyében rendszerszerű megoldáson dolgoznak, mert a főprogramszerűen nem tud minden kilépő dolgozó.
Én azt gondolom, erre van szükség, de ennek vannak feltételei, tehát nyilván nem csak kérni kell, hanem meg kell mutatni azt a pályát, illetve azt a rendszert, amiben ez értelmezhető, illetve értelmet nyer.
De ezek a ezek elindultak, ezekben látott már olyan előterjesztést a kormány?
Én a kormány előtt nem járt még ilyen, de nem, még egyszer nekem nincs információm arról, hogy a legutolsó találkozón, illetve személyes találkozón ez hogyan került szóba.
Az olimpiára tervezett létesítmények közül mi az, ami marad, és mi az, ami elvész a visszalépés után? Csináltak-e már leltárt?
Hát arról tudok beszámolni, hogy éppen a tegnapi ülésén a kormány gyakorlatilag elfogadta a pénzügyi zárását az olimpiának, ami azt gondolom, hogy az átláthatóság úgy általában a közvélemény szempontjából egy fontos dolog. Ugye a 19 milliárd megítélt forintból 12,6 milliárd visszakerül a költségvetésbe, illetve majdnem 4 milliárd, 3,6 milliárd forint járulékok is egy formában visszakerült, tehát 16 milliárd visszakerült a büdzsébe. A TAO összesítést azt még nem láttuk, ennek az elszámolása folyamatban van, hiszen itt voltak szponzorok, ugye volt olyan adókedvezmény, amit az olimpiai mozgalom lehetett költeni, de pont annak fényében, amiről az előbb beszéltünk, tehát a befektetett munka, ennek a reklámértéke, ország vagy város marketing értéke, azt gondolom, hogy azok az összegek, amelyekről itt beszélünk, nem csak hogy kiegyenlítődtek, hanem igencsak megérte ez a feladat. Ez az egyik része. Tehát a pénzügyi záráson azt gondolom, hogy a kormány teljesen egyértelműen pontot tett. Az, hogy milyen ütemben valósulnak meg a tervezett fejlesztések, az részben ugye független az olimpiától, hiszen egy sor olyan dolgot, illetve egy olyan vállalásunk volt, amely tulajdonképpen csak előrébb hozta, vagy felgyorsította volna az egyébként is esedékes kérdéseket. Így van. Tehát nincs is értelme arról beszélni, hogy mi marad el, mert minden jelentős része meg fog valósulni azoknak a dolgoknak, amit terveztünk. Itt a kérdés az, hogy milyen ütemezésben valósul meg. Ebben pedig egyeztetések lesznek. Tehát részben természetesen a költségvetés nem olimpiai értelemben vett költségvetés majd évről évre rendelkezésre bocsát olyan elkerülhetetlen felújításokra, infrastruktúrális fejlesztésekre pénzt, mint például most mondjuk egy ilyen példát a Campus központ ugye Dél-Pesten a Csepeli szigettel szemben, amire nagy valószínűség egyébként is szüksége van egyébként egy ilyen méretű és ennyi egyetemmel bíró nagyvárosnak. sportlétesítmények közül nyilván mondjuk egy jégcsarnokot, egy jeges játékokra alkalmas csarnokot, vagy egy atlétikai csarnokot építeni kell, például a Puskás stadion, az új Puskás stadion mellett. Tehát ezeknek az ütemezéséről pedig egy párbeszédet kell folytatni, részben a szakmai szervezetekkel, hogy milyen ütemezésben kinek mire van szüksége, mit látnak tanácsosnak, illetve a költségvetésben pedig majd a következő évek költségvetésében megfelelő helyen el kell helyezni ezeket a sorokat.
Hírek következnek, utána innen folytatjuk. Kovács Zoltán kormányszóvivő az Aréna vendége.